Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádión. A mai alkalommal a Kőrösi Sándor Kulturális Központ kiállítására látogatunk el, beszélgető partnerem pedig Buzás Kálmán, a Kulturális Központ főtanácsosa, és Varga László, grafikus művész, akinek a Kafka évszázada című kiállítását tekintjük meg. A helyszínen készült riportot fogják most hallani.
Egy dolog biztos, hogy nagyon vágyott Laci bácsi erre a galériára, mert Budapesten kevés ilyen elrendezésű, arányú és méretű falu és minőségű galéria van. Erre minden nagy művész, nagy magyar művész vágyik. Itt a legnagyobbak szoktak kiállítani egyébként szó szerint. Tehát úgy van a lista, ha szabad így dicsekedni vele, 2013 vagy műcsarnok, múltkori vendéglátóhelyünk, és a Pataki galéria egy méreteiben, arányéves tereiben. Úgyhogy ebben ez az érdekes, és akkor itt azért egy életmű könnyebben elfér, mint egyébként az úgynevezett kultúrházas kis galériákban, vagy folyosó galériákon.
Nagyon nagy ez, hány négyzetméter? A fal felületre gondolok most itt elsősorban.
Ez nagy galéria. Az alapterülete 150 négyzetméter, a fal meg 3-400 négyzetméter, tehát nagy. És akkor egy csodálatos megismerkedés volt ez, mert egy nagyon különös kiállítást rendeztem 2 évvel ezelőtt. Találtam egy fura anyagot. Véletlen találtam az anyagot, összetalálkoztam vele egy kertben egyetlen egy képpel, és akkor elkezdtem kutakodni utána, és egy Magyarországon soha nem látott anyagot mutattam itt be, Pecsenke József nevezetű, nagyon-nagyon híres grafikusnak a kiállítás, aki Amerikában, meg Svédországban él gyakorlatilag, meg Németországban hosszú ideig elmenekült a kommunizmus elől. Kitűnő ember volt. És akkor azt nem tudom, hogy a Laci bácsi hogy keveredett ide ebbe arra a kiállításra, az azóta is titok, még nem kérdeztem meg.
Ez a kis galériában volt egy kiállítás, akkor kerültem oda. Artotéka, ugye? Igen, ott volt egy ilyen eldobált műanyag palackokból és hungarocellből próbáltak találni dolgokat, ilyen játékos figurákat, kis bohóc figurákat. És akkor valahogy szóba került, hogy hát Pecsenkének lesz kiállítás, és kiderült, hogy én Pecsenkével életemben nem egyszer, de kétszer vagy háromszor találkoztam, mert mint tervező grafikus a hajógyárnak csináltam prospektusokat, és a magyar hirdetőt is beosztotta oda, akkor végzett azt hiszem a főiskolán. És hát, hogy kerestek helyet neki, hogy hol van olyan hely, ami nem zavarja a többinek az étterét, és hát azt mondták, hogy a Varga Laci hajógyárnál egyedül van, hát azért ott nem ártana még egy grafikus besúvasztani. És akkor oda került a Pecsenke, és hát ő azért egy nagy munkákat elvállaló grafikussá vált itt Magyarországon.
Igen, de hát ő számomra egészen a nagy New York-i metropolitánig dolgozott, és aztán én összeszedtem az anyagát, nagy nehezen összekapiráltam, és bekerült ide ebbe a galériába, sztár kiállítás volt, különös kiállítás volt, gyakorlatilag hangozzék nagy képűségnek, de sikerült egy ilyen halott embernek az életművét valahogy összepakolni, azóta is egy rendszerré alakult ez most itt. És akkor összetalálkoztam kicsi emberrel, aki mondta, hogy ő is szeretne kiállítani, mondtam, hogy jó, most ilyen azért előfordul 2 naponta egy. És akkor egyszer csak eljött és elhozta a katalógusát, és én ott álltam az katalógus előtt, és akkor már biztos voltam, hogy ki kell állítani, és aztán így ki is állítottuk, amikor eljött az ideje.
Igen, ez a születés rövid története.
És akkor most itt mit láthatunk, mert egy egész életmű sorakozik itt.
Igazából ez arról szól, ez a kettes, hogy én elmentem a Laci bácsihoz, mint minden kurátor, vagy gondnok, ha úgy tetszik, elmentem Laci bácsihoz, és megnéztem, hogy milyen van. Na most egy idősödő embernek színültig tele van a lakása műtárgyal, de hogy olyan szinten, hogy így láttam már sok ilyen lakás, de hogy ez ilyen vékony papírból színültig. És akkor azon gondolkodtunk, hogy az, hogy lehet kiállítani, ez sehogy így. Mit érdemes ebből megmutatni? Hát mindent. És akkor aztán rájöttünk így szép lassan ketten, hogy nem, tehát hogy nem ez a lényeg. Meg kell találni a lényeget. Erről szólt a dolog. És akkor azon én, hát szabad egyes szám első személyben mondanom ezt kivételesen? Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, hogy lehet ezt megoldani. Persze ő volt az inspiratőröm, tehát hogy folyamatosan azért ő mesélt, mondott dolgokat, és akkor én rájöttem arra itt a történet közben, a mesék közben, ez nem egyszeri találkozás volt, hanem sokszori, hogy mi a lényeg, hogy az ember hogyan indul el a próbálgatástól a megtisztulásig. Ez volt az én fő motívumom ebben, amivel aztán ő egyetértett minden szavában, sőt van egy kitűnő felesége Laci bácsinak, hál' Istennek a társa, aki ráadásul egy ideg- és elmegyógyász orvos, akivel így hárman jó partnerek voltunk ebben a gondolatban, hogy hogyan érdemes fölépíteni valakinek az életművét, ami hát mondhatni, hogy több mint 80 évig tartott.
Induljunk el itt! Laci bácsi, bemutatná a műveit?
Hát ez egy bonyodalmas dolog lenne, de hát Kafkával kezdjük. Az idén van a Kafka születésének a 130. évfordulója, és hát munkákkal kapcsolatosak ezek az illusztrációk, illetve grafikai inspirációknak az alapja a Kafka művei voltak. Kapcsolódnak elég reálisan a dolgok. Franz Kafkának a Kereszteződés című novellája van, ami gyakorlatilag úgy készült, hogy ez automatizmussal csináltam egy viszonylag absztrakt jellegű grafikát. És akkor ránéztem, és olvastam a Kereszteződést újra, és akkor mondom, hát íme itt a Kereszteződés, ez egy ilyen macska és kecske kombináció, vagy nem is tudom már pontosan, mi szerepel a Kereszteződésben, de mindenképpen egy fejet, egy ilyen állati fejet formál. És innen jött aztán a megjelölése a képnek, címmel ellátása. Ezután ez is Kafka illusztráció, az pedig az Ódú, ami arról szól, hogy egy fantasztikus mélységben, mint egy vakond él egy valaki, ami egy félig állat, félig ember, és utána mindenféle sejtelmes gondolatai vannak az Ódúba, és hát ő az tuspacniból alakul ki tulajdonképpen. Amikor elkezdtem, akkor igen, és akkor ilyen kapargálással, zsillepengével, ilyen negatív kapargálásokkal alakult ki ez a többlábú kis kriminális figura.
A technikák tárháza azért itt jól megfigyelhető az ő munkásságában, mert használja ezeket a hagyományos grafikai technikákat, majd jól meglátjuk a későbbiekben. Nem sokat raktunk abból ki, de mégis jelként kiraktunk egy néhányat, de amikor a papír gyűri, visszakaparja, újra ráfest, újra ráragaszt, és rétegek, léjerek keletkeznek, ahogy manapság mondjuk, ebben ez az érdekes. Az én számomra legyen ez egy ilyen okoskodás csupán. Az én számomra az a lényeg, hogy úgy, ahogy a történések vannak, egymásra rétegeződnek dolgok, és egy ilyen mű, ami megszületik, néha azt mondja, hogy még akkor sincs kész, amikor kim van a falon, mert még rápakol valamit, meg még egy picit megváltozik ahhoz képest, mint amikor elindultunk az autóval ebbe az irányba, még az autóban is képes megváltoztatni közben, és még gyűrni rajta kettőt. Pedig már 1963-ban készült a kép.
Olyan, mint egy rorschach teszt tulajdonképpen, ez is úgy készült a technikát vonatkoztatva. Ez a szabsa az átváltozásnak a fő figurája. Ez úgy készült, hogy expresszív munkálkodás közben föllöktem a tus üveget, és ez egy hatalmas pasztél lett a padlón. És akkor ilyetemben rátettem a papírt, hogy fölítassam, és akkor nézem, mondom, hát ez a szamsza szerepel itt tulajdonképpen, és akkor utána belementem még, és kialakítottam ezt a bogarat, az átváltozásnak a fő szereplőjét, és így jött ki. És úgyhogy a lábok is ilyen értelemben véletlen eredménye, ilyen bogár jellegű valami lett, mert a novella is azt hangsúlyozza ki, hogy az átváltozásnál a Gregor ez egy ilyen bogár, és nem tud fölkelni az ágyáról, hát mozogni tud egy kicsit, igen, és ilyen tüskék, meg mindenféle gyümölcsök bele ragadnak a hátába, hát az itt nem látszik. Igen, szóval a Kálmán analízise tökéletes a technikára vonatkozólag is.
És a mellette levő?
Az is egy Kafka illusztrációnak az a címe, hogy a per novellának egy ilyen kis figurációt, majd lehet látni egy tintatartó, benne egy madártól. Volt egy egész hosszú novella, a feljegyzés az akadémiának, ahol egy majom jegyzetet ír az akadémikus uraknak. És akkor jött az az ötletem, hogy ilyen gyurmát szereszem, hogy hát a majom ilyen furcsa emberileg is megközelíthető valamit produkál, és akkor jött ki ez a tintatartó is, azt én nagyítógéppel fényképeztem le, és utólag vettem észre, hogy a falon, mert egy fehér papírt tettem mögéje, megjelenik egy ilyen figurális változat, mint egy valaki ott nézni ezt a tinta tartott, és így alakult ki ez a kompozíció.
Körülötte ezek a...
Ezek szintén automatizmusa, mind teljesen ösztönösen. És érdekes módon nem csinálom azt, hogy kettő azonos egyforma lenne, mindegyik eltér.
Messziről írásjel
jelnek. Írásjelnek tűnik.
Hát azonban semmiféle értelmezhető betű nem jön.
Nem jelentkezik. Hát persze ez attól van tényleg, hogy én is ezeket a hieroglifákat nagyon figyelmesen nézegettem, és nagyon mély benyomást tett rám, meg a dél-amerikai írásjelek és mindenféle ilyen különböző népeknek az írásai érdeklődéssel tekintetem, és a japán kaligráfikus írást is.
Igen, és nagyon szépen sorba következnek, mint hogyha itt valami...
Hát igen, gyerekkoromban belsőlem is voltam, és a tanítónéni megdicsért, hogy nagyon szépen írom a sormintát. És hát ez is ilyen tulajdonképpen ilyen sorminta. Visszaköszön a gyerekkor.
Itt nagyon érdekes, szemüveges...
Büropolisz. A bürokráciával mindig probléma volt, az egyetem évek alatt is elkezdődött már, úgyhogy munka elhelyezkedésnél, stb.
Nem mindenféle
pecsétek, igen. És az épület alakul ki a pecsétnyomóból.
Mégpedig középület.
Középület, igen.
Jó nagy középületek. És az igen. Asztal közepén is egy...
Igen, és úgy le van törve egy része a fogantyúja az épületnek, vagyis hát a pecsétnyomónak.
Kurírok.
Ez a kurírok. Magyar Írószövetségben volt egy Kafka kiállítás, és a Kalász Márton fordított Kafkától is egy nagyon szép kis tanulmány készített, és annak a szöveg része.
Gyermeki mód mindegyik kurír akar lenni.
Igen.
Hatalmas lábakkal, hogy gyorsan tudjanak.
Igen, hát igen, ez érdekes, úgy van, lehet, hogy ez motoszkált bennem, hogy az előrehaladáshoz hatalmas léptekkel kell haladni, mert különben az ember lemarad.
Második teremnél tartunk. Ennek mi volt a koncepciója ennek a teremnek?
Első terem ugye, tehát az is egy fontos dolog volt, hogy Kafka 130 éve született, és az ő tiszteletére rendeztük ezt a kiállítást, de igazából ez a kiállítás Varga László tiszteletére készült. A második terem egy előrelépés, ha körülnézünk ebben a teremben, akkor nagyon emberi dolgokat látunk. A legizgalmasabb dolog, ami uralja a termet, egy próbababa. Erről Laci bácsi nekem nagyon sokat mesélt. Vitathatatlan volt, hogy elhoztuk a kiállításba, mert Laci bácsi apukája, édesapja egy szabómester volt. Egy horrorisztikus történetet mesélt el nekem. Kicsi gyermekként aludt a szobában, a gyerekágyban. Szabóműhely, mondjuk így, nem sok mindenből állt, gondolom, tűből, cérnából, egy varrógépből, gondolom.
Egy szabóbabából. Szabóasztalból.
És egy szabóasztalból. Amikor sötét van, akkor egy kisgyermek számára minden árnyék rémisztő. Hiszen egy olyan világban élünk, a föl dolgozni, tele van a világ izgalmakkal, kételyekkel. Hát így járt Laci bácsi is, és rettentően félt attól az alaktól, aki ott állt. Holt fény állt a keretezett felületben, és ez a baba, ez annyira végigkísérte az életét, hogy a mai napig ugye az ő része, hiszen egy alkotást épített rá, egy kollást rakott össze ebből a próbababából. Különös kollázs, hát persze látogatók figyelmét, az mindenképpen az, hogy mögötte gyönyörű szép rajzocskák vannak, nagyon-nagyon szép különös rajzocskák, ami megeleveníti az ő gyerekkorát, azt a varró műhelyt. Bohócokat. Látunk itt ritmusban gyerekeket. Látunk itt mesekönyv illusztrációkat. Látunk itt furcsa hangulatokat. Ez egy rajzos tér. Ami igazából nagyon jól megmutatja, hogy Laci bácsi nem blöfföl, amikor kollázsokat csinál, hanem tökéletesen tud rajzolni. Ezek tényleg gyönyörű munkák, bájosak, kedvesek. Egyébként a galériában, ahogy haladunk, a kiállítás látogató azt az egy kicsit világosabb már, ha a napsütésbe látogatnak ide el, akkor egy súroló napfény bejön ide, tehát már valami fényességet lehet látni, és megnyitottuk a teret egyébként a fény irányába. Ez is egy csodálatos kollázsa a Laci bácsinak. Ott látható hátul egy kalicka. Ha jól emlékszem, akkor ő ezt a kukából, a szemétből szedte össze valahol.
Majdnem, igen, mert ez volt az egyik kalitkánk.
Az ő gyermekkorát idézi, de gyakorlatilag egy, igazából egy ilyen furcsa, más által szemétnek vélt test. És hogyha közelebb megyünk egy picit, érdemes megnézni a testet. Elment a kalitka madár után kutatni. Mert hogy szegénynek nincsenek már madarai ennek a kalitkának, és akkor Laci bácsi, akinek filodendronjai vannak otthon, a lehullott filodendron levelekből megépítette a hozzátartozó madarakat. Igen. Igazából ez az installáció, azt hiszem, hogy itt hogyan lesz valami nagyon nagy szabadság egy pillanat alatt egy térben. Semmi más nem kell hozzá, csak egy ócska avit, lyukas, pemzivel lekent kalicka. Semmi más nem kell hozzá, csak néhány elszáradt filodendron levél, meg egy jó érzés, hogy hogyan alakult ki az.
Kiállítás rendező, aki ezt össze tudja hozni, de én még csak először így rádobáltam a tetejére, de ezáltal, hogy el vannak függesztve, még misztikusabb hatást kelt. Meg a Phantom, azt egyszer volt, ebbe filmre behívtak a Moképnél, hogy egy plakátot tervezünk a Phantom, az nem lett aztán valóság. Kontúroztam, és a kettőt így összehoztam, és mögötte ilyen kis épület megfogott ez a Phantom történet.
Mi volt benne a leginkább megfogó?
Hát ez a fantasztikus sorsa a Fantomásznak, hogy átalakul pillanat alatt, és ide-oda mászkál, és ablakon ki, ablakon be, és a szegényeket segít, ugye a gazdókat, meg püföli, vagy amit tudom én, a mafiózókat.
Érdekes, hogy átléptünk közben a mese közben egy másik térbe, egy következő terembe, mondjuk, hogy a harmadik terembe. A harmadik terem az indiánosdiról szól. Az indiánosdiról. Elfértek persze itt plakátok is, valódi, megvalósult plakátok. Mondhatnám, hogy pofátlanul vagány mindegyik plakát, de a szónak ezt a jó értelmében remélem nem haragszol meg rám, hogy...
Nagyon szellemesnek tartom ez az egész eredeti meglátás.
A 30-as években, mikor Laci bácsi született, akkor egy Baktai Ervin nevű fickó indiánosdit játszott, mert a 30-as évek éppen az az időszak, amikor ki akartak lépni ebből a technokrata furcsa rendszerből, és csinált egy indián tábort, majd valamivel később, éppenséggel Laci bácsinak a fiatal korában, a Kármáj történetek mentén, egy másik fickó, egy nagy tisztű és kiváló művészember, aki egyébként maga is grafikus, azzal ajándékoztuk meg, tiszteltük meg, hogy Cseh Tamásos dallamok és témák jöttek elő, amit azt gondolom, hogy tetszett neki, úgy láttam, úgy éreztem. Mi is ez az indiánosdi? Bizonyos őstörténeti irányok és elemek is beszélnek erről a magyar őstörténetről, de egy dolog biztos, hogy az indiánok Amerikában bizonyos elemeket használtak ebből az indiánosdiból. Azokat, amit a Laci bácsi elővett, és az egyik leginkább, legerőteljesebb és legismertebb ritus, mondjuk így, mert a ritus az nagyon fontos gondolat, és a ritus ugye az maga, az az egész kiállítás az én számomra. Az indián kunyhó című ritust, azt mindenki ismeri, meg az indián vállás ritusát, ami valahogy nem másról szól, mint a megtisztulásról.
Ennyi érdekes dolog után hallgassunk egy kis zenét, majd folytatjuk adásunkat.
Remegnek a holdból szálló fényhullámok, átjárják az őrült várost. Remegnek a fényhullámok, rángatják a káprázó kis sájhálót. Remegnek a kőben járó, vízben járó, körben járó szellemtáncok. Beleremeg minden, égben, földben, arcban, bőrben, álom többen. Szakánkon, ott fényjárta még kutyában, szerte vibrál a fényhártyája. Szikrát szól, szikrát szól az ember szemébe, állat szemébe, káoszt varázsol a forma fejébe. Mondja, mondja, mondja. Szétszórja, szétszórja a szempont szabályát, az ész logikáját, itt magyarázunk szómágiáját. Beleremeg, beleremeg minden, minden égben, földben, arcban, bőrben, álomködben. Mégis kísért a pult fényében, minden elmúltak szellemképe. Remegnek a fényhullámok, rángatják a táprázó kristályhálót. Anya, anya, létfenntartó látszatok közt, mik az ember lépte a létben tartó látszatok népe.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat, tehát a Körösi Sándor Kulturális Központban vagyunk, és Buzás Kálmánnal beszélgetek most a Kulturális Központnak az életéről, az ottani kiállításokról.
Kérdezted tőlem, hogy mióta én itt vagyok, azóta a galéria tematizált. Tehát nem úgy, hogy beesik valami, és akkor tutira kiállítjuk. Tehát jön mondjuk Nagy Vilmos, hoz jó képeket mondjuk, és akkor az bekerül erre. Nem. Tehát, hogy biztos, hogy nem így van. Az egy dolog, hogy természetesen tervszerűen dolgozunk, hiszen nincs olyan ember, aki nem úgy dolgozna, de hogy nem csak így, hanem hogy tavaly csak város volt. Csak a város filozófiája és fogalma mentén építkeztem. Idén csak az ember filozófiája. Csak. Tehát nincs más, csak mindig az ember valamilyen szemszögből valahogyan. Igen. És azt próbálom ugye helyezni, meg nem tudom. Ha csak nincsenek ilyen, nyilván ilyen is létezik, amikor így ide szólnak, ugye? Tehát ez is egy létező effektus.
De ez
mindig
nem,
is
nem
volt.
Sűrűn történik.
Nem sűrűn. Tehát nagyon erőteljesen lehet ezt így szabályozni szerintem. A régebbi időkben is, mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, amikor az egész intézményt irányítottam, akkor se fordult ilyen elő. Nem jellemző, de előfordul azért. Hát nyilván valaki így szól, akkor szem előtt kell tartani adott státuszban, és nyilván én meg szem előtt tartom az én vezetőmnek ehhez kapcsolatos kérését. Ez év az ember, tavaly év a város, szerintem kitűnő kiállításaink voltak tavaly város témában. Fejlődő város, pusztuló város, városi lét. Egyébben egyébként itt 12-13 kiállítás van durván.
Ez a kiállítás meddig marad?
A 28-án.
28-áig.
Egyébként csak, hogy az szabad közben szólnom, hogy az előző kérdésre, hogy mivel foglalkozom. Azért van egy tervem, hogy egy Kafka toronynak a tervezése. Dubuffyhez hasonlóan csinált ilyen tornyot, és egy Kafka emlékműnek a megoldásán spekulálok. És a Balassi Intézeten keresztül szeretnék azért még kiállítani. És hát a Kálmát szeretném majd megkérni, ha ez realizálódik, hogy a megnyitást elvállalnál van erre lehetőség.
Jó szívvel mondom, hogy pláne egy ilyen fura Kafka tornyot, még ha csak egyedül van kiállítva, akkor is izgalmas.
Igen, igen, valami.
És ez grafika, vagy pedig szobor, vagy valami
ilyen? Szerintem lesz, nem?
Igen, és ilyen labirintusszerű dolgot, valamit kiagyalni belőle.
Nagyon izgalmas a labirintus elmélet, mert nagyon abba a témába tartozik, amit most előhoztál.
Igen.
Az államilag, vagy önkormányzatilag, vagy valamilyen módon a fenntartott non-profit galériák, non-profit, mondjuk így, hogy non-profit galériákat. 19-et zártak be, és itt is lebeg Damoklész kardja, tehát nyilván nem kerül sokba egy ilyen, hiszen nem kerül sokba egy ilyen kiállítás, mondhatni, hogy 0 forint majdnem, de akkor is pénzbe kerül, és akkor, amikor 0 forintja van valakinek, akkor sokba kerül. De amikor 0 forintja van a fenntartónak, akkor az 1 forint is sok.
És itt az idei év az biztosítva van? Vagy már ott is bizonytalanságok vannak?
Nagy képűség lenne azt mondani, hogy biztosítva van. Nyilván volt egy költségvetés, nyilván erre készült egy költségvetés erre a galériára is. Nyilván minimális költségvetéssel üzemel, a legdrágább a személyzet, aki őrzi. Tehát itt van egy ember, aki tárlatvezet, őriz, egy idős tanítónő, Zsuzsi néni, 2-től szombatig, az a legdrágább ebben az egészben, de ő is szegény, olyan kevés pénzt kap, és itt van reggel. Hát tudod, teremőrdíj, szerintem az országban mindenhol ugyanannyi. És azért én azt tudom, hogy a Cseppel galériát például évközben zárták be, mint a meg volt a költségvetés. A kitűnő galéria volt, egyteres galéria volt egyébként, de ez most mindegy. Mondjuk egy-kétszer ekkora még volt, mint ez a helység. És akkor fölmerül ugye a kérdés, hogy akkor csak olyan kiállító terem, és nem lehet műtárgyat őrizetlenül hagyni. Nem lehet. Nem lehet. És ez a legdrágább díja neki. De tehát most a kérdésre a válasz, igen, 2013-ra úgy látszik a költségvetés, meg az első negyed év eltelt, és működött, és megvan az év végéig a programja. Szerencsére mondjuk Kőbánya abból a szempontból biztos, hogy én itt dolgozom Kőbányán 30 éve, ebben az intézményben 20, vagy több mint 30 éve itt dolgozom. De itt 20 éve dolgozom, itt az volt a tapasztalat, hogy kitűnően támogatott volt a kultúra. Pont úgy, mondhatnám, ahogy kell, de nyilván kultúraantropológusként azt mondom, hogy nem. Ahogy az érdeke kívánja az önkormányzatnak, és ez az érdeke, hogy ez működjön. Ha ez belátja, akkor bölcs. És belátta eddig. Tehát jól működött. Nyilván nem könnyű senkinek, nem tudok mást mondani. Csak az, hogy nem könnyű senkinek.
Ez egyértelmű.
Hogy ez biztos, hogy így van. És pár ember idejön, és akkor kiállítást kér, meg nem tudom, és akkor az ember így szelektál, nem azért szelektál, mert rossz valaki vagy jó.
Kultúrháznak a kiállításairól.
Én úgy gondolom, hogy a Kőrösi Csoma Kulturális Központ kiállítótere nem csupán egy kultúrházi kiállítótér. Ismerve Budapest kultúrházi kiállítási kínálatát, nem lebecsülve vagy alábecsülve azt, egy teljesen másképp kialakult rendszer szerint működik, annál is inkább, mert valamikor a 70-es évek közepén létrejött itt egy galéria, és ezt a galériát nagyon erősen számon tartották az európai művészek is, a magyarok mindenképpen, az európai művészek is, mert ez a Budapest galéria része volt, ez egy nagy hálózata volt a 70-es, 80-as éveknek, és ilyen módon az az úgynevezett, régen elnevesült Pataki galéria, az egy olyan lényeges kiállítótér volt, ne hangozik nagy képűségnek, mint a műcsarnok akár. Nyilván más értékek mentén és másképpen, de jelentős tér volt, ugye voltak ezek a nagy galériák, mint a Duna galéria, a Vigadó galéria, és ebbe a listába vagy körbe tartozott bele a Pataki galéria is, annál is inkább, mert nagy és különleges terei vannak neki. A Budapest galériával való szakítás után tovább korszerűen működött ez az intézmény. Mondhatnám, hogy állam volt az államban a régi időben, a Pataki galéria, és alapvetően ugye az intézmény a kulturális központ üzemeltette és tartotta fönt, illetve hát az önkormányzat tartja fönt ezt az egészet, mint támogató vagy finanszírozó.
A szakításnak gazdasági vagy szakmai okai?
Szakmai okai voltak neki. A Budapest galéria erőteljesen rá telepedett az intézményre, és ez az akkori vezetőnek talán, vagy az akkori galériásnak nem nagyon tetszett. Én ezt így tudom a pletykákból és a hírekből, illetve Isten bocsán, megírtam a történetét ennek az intézménynek, és akkor azért utána jártam ennek a történetnek, hogy mi is történt, meg hogyan. Egyértelműen a Budapest galériával szakítás volt a cél. Nem tudtak megegyezni egyébként a pénzügyi dolgokban sem. A galéria egyébként normálisan finanszírozott volt hosszú időn keresztül, hiszen egy ilyen galériát nem csak a hétköznapi fönntartás jellemzi, tehát nyilván nem csak az, hogy világít a lámpa, meg ott ül a teremőr, meg nem tudom, anyagok kellenek ahhoz, hogy létrejöjjön, hanem előfordul a szállítás, előfordul az egyéb ilyen kiegészítő járulékos tevékenység is, amiket kell csinálni, ami most 2013-ra úgy alakult, hogy mindent két kézzel, és mindent egy személy csinál gyakorlatilag, mondjuk a teremőrzés az plusz egy személy ebben a pillanatban, olyannyira, hogy a meghívók tervezéséig és a plakátok legyártásáig is ugyanaz egy személy csinálja ezt a feladatkört. Tehát mindig is volt a galériának koncepciója, előfordult a véletlenszerűség, de mindig jó minőségű kiállítások voltak itt visszamenőleg, külföldről, úgy egyaránt Magyarországról, de hát most én időmről beszélve Somogyi József olyan kiállítása volt itt a híres szobrászművész egyetemi professzornak a kiállítása, amit soha senki nem látott még, vagy az említett Pecsenke kiállítás, amit soha senki, és mindig igyekszünk olyan anyagokat összeszedni, amit feltehetően soha senki. Én nem szeretem, hogyha utánjátszók vagyunk, én szeretem, ha premier galéria vagyunk. Persze, hát nyilván nem kerülhető az, hogy már látott műveket, esetleg vidékről idehozott műveket, vagy külföldről idehozott műveket bemutatunk. A galéria gyakorlatilag nem kerül különösebb pénzébe ebben a pillanatban a fenntartónak, és ehhez képest évente a galéria rendszerben, amiből 3 darab van ebben az intézményben, összességében biztos, hogy 20-25-30 kiállítás jön létre. Az elmúlt időkben voltak olyan fura kiállítások is, mint helytörténeti interiőr kiállítások, ami pedig még extra munka volt megcsinálni, hiszen a semmiből kell létrehozni gyakorlatilag ezeket. Nem a pénzre gondolok itt most, ezek pályázatokból létrehozhatók, hanem az apró csetreszekből, mint az igazi nagy múzeumok, ahogy létrehozzák, hogy az ember így gyűjtögeti. De visszatérve igazából a kortárs képzőművészetre, úgy gondolom, hogy kitűnő kiállítások sora szokott lenni, a tematika pedig úgy épül föl, hogy szinte most már hagyományszerűen évről évre mindig egy ifjúsági kiállítással kezdjük, konkrétan a Jasik Ámos képzőművészeti szakiskolának a kiállításával, ahol mesterségeket mutatnak be a gyerekek, hogy mit tanultak, elsősorban a végzősök, és az ő mestereik is bemutatkoznak ilyenkor, akik nem mások, mint kortárs képzőművészek. Az a mesterek és tanítványok idén volt a 11. kiállításuk nekik. Ez mindig nagy-nagy érdeklődésre tart számon, és nagyon-nagyon különös és szép kiállítás. Ugye a legeredetibb eredetiségek vannak kiállítva. Ezt általában követni szokta a kisképző kiállítása, ami ugye a képzőművészeti szakközépiskolának a gyerekeinek az anyagát állítja ki. Ezek általában vizsgamunkák és versenymunkák. Na, ezek a legmeghökkentőbbek és legtökéletesebbek és legelőremutatóbb anyagok. Majd ezt követően mindig valami furcsa dolgot állítunk ki, nem megszokottat, és hogy egy picit utánérzése ennek a két fiatal csapatnak. Ilyen az most látható Varga László kiállítás. Aztán így váltogatjuk általában a nyugalmasabb és az izgalmasabb kiállításokat. Ez legyen egy egyensúly mindig, úgy vélem. Ezt követően egy fotókiállítás lesz, ami átvezet itt a télből a tavaszba. Egy fotóművész Hölgynek Gerzson Saroltának a kiállítása lesz. És ezt követően én megint egy nagyon meghökkentő anyagot vállaltam föl. Ebben a pillanatban Tihanyban látható. A kiállítás ilyen szempontból nem eredeti, de Budapesten, illetve Pesten először itt lesz látható ez a kiállítás, még pedig Kofán Tamásnak a erdélyi fotókiállítása. Kofán Tamás nem photoshopol, nem mutat olyan dolgokat, amelyeket csak úgy sejtünk, mintha az lenne. Kofán Tamás abszolút realisztikus fotós, és egy-egy képéhez több órát dolgozik. Kofán Tamás, aki egyébként nem fotográfus és fotoművész, bár csak így mutatkozik, hogy fotó, hanem ő egy zenész, egyébként Kofán Károlynak a híres fotós, illetve festőművész Kofán Károlynak a fia, egyébként amúgy egy idős úr, és amúgy csellóművész. Rendkívüli a kiállítás, ígérhetem a hallgatóknak, ajánlom jó szívvel, nagyon különleges lesz, megmutat egy erdély életet, megmutatja, nem tudom, így jól mondtam szerintem, megmutatja egy erdély furcsa életét.
Egy bizonyos helyen, vagy különböző helyeken?
Különböző helyeken, egy életet, 30 évet fényképezett, és tényleg úgy, ahogy mondtam, hogy egyetlen egy-egy fotóhoz több órát áll egy helyen, mire sikerül lefényképeznie, egy teljesen hagyományos analóg fényképezőgéppel. Csodálatos, hátborzongató az anyag. Nagyon várom már a kiállítást. Találkoztam már az anyaggal, megfogtam már. És nagy képek lesznek, nem kicsik. Tehát 70x100-as mindegyik. Ezt követően aztán van egy szokásunk, az pedig a kőbányai képzőművészek biennáléja, természetesen ez két évente szokott lenni, ott közben pedig egy másik évben egyik kőbányai képzőművészt állítjuk ki. Ez nem belterjes dolog, mert ezek rendkívül jó művészek és jó emberek, úgyhogy abszolút belefér ebbe a kortárs képzőművészeti gondolatba. Aztán utána van kötelezettségünk, ezt követően, ez már csak a tősz lesz, amikor Emberek és élmények címmel állítunk ki egy fotókiállítást ugyancsak, mégpedig a Kőbányai Fotóklubnak az anyagát. A Kőbányai Fotóklubról azt kell tudni, érdemes egy mondatot mondani róla, hogy nem csak egy fotóklub, ahol emberek így összegyűlnek és fotóznak, hanem immáron 3 éve egymás után a magyarországi összes fotódíjat elhozták, ami létezik. Tehát, hogy ők nem csak egy fotóklub, hanem a híres nagy magyar fotóklub, akik itt működnek a házban, és nekik is kell teret adni, hiszen nem lenne szép dolog, ha nekik nem adnánk teret, hiszen a miei, a mi kutyánk kölykei.
Helybéliek.
Helybéliek, nagyon fontos. Ezt követően...
Hol nézhetik meg a hallgatók?
Sehol. A neten nincs fönt a program, mert szerintem vázlatot nem lehet föltenni, nekem ez a véleményem, hiszen annyi mindentől függ egy kiállítás létrejötte. Annyi mindentől függ egy kiállítás megnyitásának időpontja. Általában az én számomra létezik egy lista, amihez nekem kell tartani magamat, de nem mindig sikerül, hiszen előfordul az, hogy hirtelen át kell csoportosítani akár egy nagy hóvihar miatt egy időpontot, ami várható. Tehát még erre is én szoktam gondolni, hogy ne legyenek viszmajorok, ha lehet, hogy éppen érjen rá az a művészettörténész, aki megnyitja, hogy éppen, tehát hogy 1000 dologtól függ, és egy pár napot, egy hetet képes mozogni ez az egész rendszer, ezért nem gondolom, hogy ennek fönt kell lennie. Egy dolog biztos, azt lehet tudni és látni, hogy ebben az évben a kiállításunk tematikája az ember, mindenféle megközelítésből.
Most pedig hallgassanak ismét zenét, zene után pedig következik a Kaleidoszkóp.
Oh, look, but there he is. What will he say?
I'm a lonely German. I'm the only German from Prague. Kaka. Kaka. Kaka.
I don't know what's wrong with me. I think I'm turning to a bug. I see double what I see. I think I'm turning to a bug. I ain't got no self-esteem, I think I'm turning to a bug. Bet you $50, I'm a man, I'm a scholar, I'm turning to a bug. Mama like a daddy, like a baby, like a journey, I'm a scholar, I'm turning to a bug. Mama like a daddy, like a baby, like a journey, I'm a scholar, I'm turning to a bug. Mama like a daddy, like a baby, like a baby.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Először a budapesti műcsarnokba hívnám önöket, ahol Sigalit Landau Mozgástér című kiállítása Ínyenc falat a kortárs művészet iránt érdeklődők számára. A jeruzsálemi születésű Tel Avivban élő képzőművész videóit lehet itt megtekinteni, amelyek különböző technikával készültek, ezen kívül szobrai és installáció is, a tradicionális szimbólumokkal és metaforákkal az emberi létezés paradox mi voltát jelenítik meg. Szintén kortársművészeti kiállítás látható a budapesti Ludwig Múzeumban, ezúttal magyar vonatkozású magyar művésznek az alkotásai, TNPU, Létminimum, Szent Andrád projekt 1984 W, avagy Ez lett az egysejtűből címmel, egy nagyon különleges művész egyéniségnek az alkotásai láthatók itt, illetőleg az élet filozófiája követhető nyomon. önmagában már a cím is furcsa, a telekommunikáció nemzetközi paralel uniója, ennek a rövidítése a TNPU. 1968-ban paralel kurzus tanpálya fedőnéven alapította, saját magát a TNPU csőttömeg gondnokának nevezte ki. Egyébként Szent Jóbi néven vált ismerté az 1960-as évek végén, 2001 óta pedig a Szent Óbi néven alapított egy szervezetet, neoszocialista realista TNPU globális kontra művészettörténet hamisítók frontja. A mai modern művészetnek egy egészen szokatlan formája mutatkozik meg a műveiben. Budapesten a Kassák Múzeumban új állandó kiállítás nyílt Kassák felkiáltó jellel címmel, és ez a kiállítás a barokk palota belsőben mégis avantgárd hangulatot áraszt, ami komoly kihívás jelentett a kiállításnak a szervezői, rendezői számára. Átfogó képet nyújtanak Kassák sokoldalú munkásságáról, éppen úgy szerepel itt írói, szerkesztői tevékenysége, mint képzőművészeti és közéleti szerepe is. Korabeli dokumentumok, kiadványok és képzőművészeti alkotások idézik fel a pályáját, valamint életének az alakulását is. Továbbá még kapcsolatrendszerébe is bepillantást engednek. Az Országos Széchenyi Könyvtárban könyv, művészet, kolofon, Arte címmel nyílt kiállítás, amely a tárlat alcímeként megadott irodalom a kortárs olasz képzőművészetben tükrözi, hogy itt két művészeti ágnak a szoros kapcsolatát mutatják be, ugyanis a bellunói Kolofon Arte kiadó művészkönyveit, pontosabban annak reprezentatív válogatását teszik itt közzé. 25 éve működik ez a kiadó, és valójában az irodalmi szövegek inspirálta képzőművészeti alkotások maguk a könyvek, amiket megjelentetnek, sokszor már a könyv alakból is kilépve. De találhatók itt szobrok is, amik például a zene és a szobrászat egymásra hatásából születtek. Ha már irodalmat említettünk, akkor a Pátyi Közösségi Házban Érik a fény címmel nyílt kiállítást is érdemes megemlíteni. Itt Csala Ildikó festőművésznek a költészet napja alkalmából bemutatott műveit lehet megtekinteni. József Attila ihletésére készültek a kiállított alkotások, komoly verselemzések, irodalomtörténeti buvárkodásoknak az eredményeképpen születtek a művek, amik akvarellel készültek, tekintve, hogy Csala Ildikó ezt tartja a legköltőibb festészeti technikának. A Dunapalotában viszont 15 éves a Vásárhelyi Kerámia Szimpózium címmel nyílt kiállítás, amelyet a Hódmezővásárhelyi kerámiának szenteltek, ahol 15 éve működik Nemzetközi Kerámia Központ, amelyben hazai és külföldi kerámikusokat egyaránt meghívnak, és valamennyi kerámikus az itt eltöltött idő alatt készített alkotásaiból egyet a központnak ajándékoz. Ezek az alkotások mára több mint 350 darabot jelentenek, belőlük készült válogatást mutatnak be ezúttal a Dunapalotában. A Néprajzi Múzeumban új szerzemények 2012, szintén egy válogatás, ezúttal 370 tárgyból válogattak, és több ezer fotóból, hogy megmutassák mindazt, ami a 2012-es évben a Néprajzi Múzeumba került, és nagyon sokszor nem csak maguk a tárgyak láthatók, hanem a hozzájuk kapcsolódó történeteket is megjelenítik. Ezek között szerepelnek például olyanok is, amik az arab tavaszhoz kapcsolódnak, és amiket Egyiptomból szereztek be. Balassagyarmaton a Palóc Múzeumban néprajzi kiállítás nyílt, öreg csergék, vén szuszékok, vagyis két különböző, különleges nevű tárgyat mutatnak be. A csergék Erdélyben készültek, rackajuknak a szőréből egy különleges tömörítési technikával állítják elő őket. A legkorábbi feljegyzés, amikor a csergeszó szerepel, a 15. századból származik, és hasonlóan régóta, sőt még talán még régebb óta készítik a szuszékokat, vagyis azokat a ládákat, amik mint egy szekrény főképp ruhaneműk tárolására szolgáltak, és amik jellemzően mennyasszony ládaként terjedtek el magyar területeken, többek között Erdélyben. Különleges technikával készül, kézzel hornyolták, vonókéssel faragták őket, és ezt a technikát van egy ma is élő néprajzkutató, Gyenes Tamás, aki megtanulta, úgyhogy az ő alkotásai közül is lehet itt látni, de 200 éves szuszékokat is meg lehet tekinteni. Kecskeméten a Népi Iparművészeti Múzeumban szintén hagyományokra támaszkodnak, jön a húsvét, érdemes elmenni és megnézni a Varázs erejű hímes tojás című kiállítást, ahol a Népi Iparművészeti Gyűjtemény tojás kollekciójából válogattak elsősorban kecskeméti tojásokat, de távolabbi tájak tojás hímzőinek a munkáiból is nyújtanak ízelítőt. Bemutatják a különböző technikákat, karcolt, írolt, viaszolt, maratott, drótozott, pingált, áttört és patkolt tojások láthatók elsősorban. Hasonlóan, húsvéthoz kapcsolódóan a Szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeumban a Díszített tojás, mint jelkép címmel nyílt kiállítás, itt a Zengővárkonyi Hímes Tojás Múzeum anyagából látható válogatás, ahol a világ szinte minden tájáról található tojás, ezúttal a válogatás szempontja az volt, hogy a tojásokon látható motivumok milyen jelentéstartamot hordoznak, melyik vidéken, milyen értelmet nyertek. Aki kíváncsi rá, június 9-éig megtekintheti ezt a kiállítást. És ha már a népművészetnél tartunk, akkor a Szegedi Somogyi Könyvtárnak a Csillagtéri Fiók Könyvtárát is megemlítem, ahol a Kalocsai Hímzett Terítők címmel Maruzsát Anna munkáit lehet megtekinteni, ha pedig valaki az Északvárosi Fiók Könyvtárba megy, akkor grafikai kiállítást Karinti Frigyes Röhög az egész osztály című írásához készült képregényből. Miklosovics Lászlónak az alkotásai nézhetők meg. Az Odesszai Fiók Könyvtárban Lélekalkotások címmel Bullás Mária üvegkép és ikonfestő kiállítása látható, még a Petőfi Telepi Fiók Könyvtárban fotókiállítás Pocsai Sándornak a felvételeiből. Persze rajzkiállítást is rendeztek a Móra utcai fiókkönyvtárban, Bazsant Lórett díjazott rajzaiból, és ugyanitt az 1848-49-es szabadságharc történelmi emlékezetünk címmel tabló és könyvkiállítás látható. Végezetül a Rókusi fiókkönyvtárra is szeretném fölhívni a figyelmet Szegeden, ahol a Magyar Vasút életképek címmel Papdi Balázs alkotásaiból szintén fotókiállítás látható. Visszatérve Budapestre, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény az, ahol a sportkedvelők élvezhetik a labdarúgásnak a csodáit, ugyanis az Egyetlen Magyar Aranylabdás címmel Albert Flóriánról nyílt kiállítás, ő ugye 1941-ben született, 2011-ben halt meg, és 1967-ben kapta meg az aranylabdát, amit a kiállításon meg lehet tekinteni. Emellett természetesen egyéb dolgai is láthatók, kupák, érmek, mezek, melegítők, cipők, és személyes családi életét, mindennapjait bemutató tárgyakat is, dokumentumokat is állítottak ki. Egyébként 256 gólt szerzett a Ferencváros színeiben 351 bajnoki mérkőzésen 1959 és 74 között. A nemzeti csapatban pedig 31 alkalmat jegyeznek, mint rendkívül eredményes közreműködést. Előzetesként a budapesti BTM Budapest Galéria kiállítóházára hívnám fel a figyelmet, ahol az ellenkultúrával foglalkozó kiállítás látható, válogatás B.P. Szabó György plakátgyűjteményéből címmel, az alcíme az az ellenkultúra a 80-as években. Az ellenkultúrának különböző szegmensei sokféleképpen jelennek meg, ő a zene virágát, a koncertek virágát választotta ki, plakátokat gyűjtött, néha kézzel készült, máskor nyomtatott plakátokat, és ezekből látható itt válogatás. Például az AE Bizottság, az URH, a Balaton, vagy a Spion,
vagy a Beatrice, CPG, Kispál és a Borz, Quimby és másoknak a plakátjai. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, és nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek. A viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.